Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz. Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk, mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az atyát látta volna valaki, csak aki Istentől való, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere, atyáitok manná tettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki egy kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ez az evangéliumi részlet a kenyérszaporítás utáni beszédből, az úgynevezett kafarnaumi beszédből való. Ott az Úr Jézus részletezi, hogy mit készített elő a kenyérrel művel csodája, és mi az, amit igazán adni akar nekünk. Ebbe az eukarisztiáról adott tanításba szövi bele az Úr azokat a nehezen érthető szavakat, amik a mai evangélium első részét adják. Az Atya és a Fiú kapcsolatáról beszél. Ahhoz, hogy valaki a Fiúhoz jöjjön, az Atyának kell őt vonzania. Majd ugyanerről egy más szempontból szól, aki az Atyától tanul, az a Fiúhoz jön. Ezek a mondatok azért furcsák, mert mi úgy gondoljuk, hogy a Fiú tanít az Atyáról. Hiszen a Fiú a küldött, és így neki kell megismertetni az Atya dolgait az emberekkel. Majd az utolsó vacsorán, a főpapi imádságban is így fog beszélni erről az Úr. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. Most dicsőíts meg engem, te, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Itt ugyanis arról beszél, hogy ő meg akarta ismertetni az emberekkel az Atya szeretetét, ezért tanított róla, és ezért tett annyi jót. Mindent megtett ennek a célnak érdekében, vagyis az emberek üdvössége érdekében. Hiszen éppen erről szól az előző mondata, az örök élet az, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Isten, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Ezért fáradozott 3 éven keresztül, ezért gyógyított és művelt különféle csodákat, és erről beszélt az embereknek minden alkalommal. Úgy tűnik, semmi eredmény nem ért el, hiszen halálra keresik most őt. Mégis a mű elvégzését emlegeti, hát nem az lett volna a cél, hogy minél többen hódoljanak az Isten előtt a tanítása nyomán. Ez így önmagában valóban titokzatos kijelentés az Úr Jézus részéről. De a mű legjelentősebb részét most készül végbevinni. Ártatlanul elvállalja a halált, vagyis önként feláldozza önmagát. Ez lesz az a tett, ami minden értetlenséget és lelki akadályt képes elhárítani a megértés útjából. Ahogyan erről 3 alkalommal is jövendőlt, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. De akkor most ebben a részletben miért beszélt éppen fordítva, nem ő tanít az atyáról, hanem aki tanul az atyától, az majd hozzájön. Úgy gondolom, hogy ezekkel a szavakkal az Úr Jézus a jelen állapotot, a kenyérszaporítás idejének állapotát jellemezte. Az emberek elfogadták a csodálosan adott kenyeret, és másnap éppen azért keresték az Urat, hogy továbbra is ilyen kenyeret kapjanak. Ezt fejezi ki Jézus Krisztus szomorú megállapítása, amikor rátalálnak a csodában részesültek. Ezt mondja nekik, bizony-bizony mondom nektek, kerestek engem, de nem azért, mert csodát láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ez pontos jellemzése a helyzetnek. Nem lelki szempontok hozzák őket Krisztus után, hanem merőben önző szándékok. No, pontosan ezekről a szándékokról szólít az Úr Jézus. Nem Isten érdekli őket, hanem az ingyen kapott kenyér. Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus egyik példabeszéde világítja meg igazán ezeket a rejtélyesnek tűnő szavakat. A gonosz szőlőmunkások történetére gondolok. Nekik be kellett szolgáltatniuk a termés egy részét a megállapodás szerint, de a hozzájuk küldött szolgákat elzavarták, vagy megverték, sőt, némelyeket meg is öltek. Hiába küldött a gazda újabb meg újabb szolgákat, nem kapta meg a járandóságát. Végre fiát küldte hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat csak becsülni fogják. De őt is megölték. Ha most a példabeszédet a való életre fordítjuk, akkor megérthetjük az Úr Jézus szavait. Isten hiába küldte prófétáit és választott embereit a zsidókhoz, hogy megadják neki a köteles hódulatot. Ők elbántak a szolgákkal, és nem törődtek Istennel. Nem hallgattak az atya szavára, és nem tanultak tőle. Ezért jött végül a fiú, hát ha az ő szavának lesz nyomatéka és eredménye. De még őt is megölik. Így tehát azok, akik nem hallgattak a szőlős gazda, vagyis az atya szavára, nem hallgatnak a fia szavára sem. Arról már nem szól a példabeszéd, hogy a fiú halála egészen megváltoztatja a helyzetet. Nem úgy, hogy a gazda bosszút áll, hanem úgy, hogy a fiú halála leleplező és engesztelő, sőt, végső bizonyíték az atya jóságáról. Ha ezt a példabeszédet nézve igyekszünk értelmezni a mai evangéliumban hallott szavakat, akkor világos a mondani való. Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza az atya. Ez annyit jelent, hogy aki nem hallgat az atya, vagyis az Isten szavára, mert nem érdekli őt, az ugyanúgy fog bánni az Isten fiával, vagyis az atya küldöttjével is, sőt, még talán durvábban. Ha nem fogadja el az atya tekintélyét, miért fogadná el a küldöttjének, akár a fiának a tekintélyét is? Az, akiben nincs meg az Isten tisztelet erénye, az nem fog tisztelni Istennel kapcsolatosan senkit és semmit. Pontosan ez történik a zsidók történelmében. Megölik a próféták legtöbbjét, most pedig a fiú megölésére készülődnek. Nem tanultak az atyától, ezért nem tudnak a fiúhoz jönni és hinni benne. Aki hallgat az atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem tudják fölismerni Jézusban az Isten fiát, mert nincs meg bennük az igazi Isten tisztelet, vagyis ez az erény. Elvadult emberek, akiket csak az önzés vezet, a hasuk meg a zsebük fontos számukra. Így semmi lelkére nem hajlandók, és nem is képesek rá. Ha az atyát nem hallgatták meg, miért hallgatnák meg a fiát? A helyzet tehát egyértelmű. Akiket a finom és jól lakató kenyér hoz az Úr Jézushoz, azokat egyáltalán nem érdekli Jézus Krisztus tanítása. Sőt, érdektelenek iránta, más a dimenziójuk, más közegben mozognak, és más a mértékegységük, amit használnak. Látni az atyát, ez itt a döntő kérdés az emberek számára. Még az utolsó vacsorán is ezzel hozakodik elő Fülöp apostol, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Újra és újra a hit kérdése vetődik föl tehát, Istent hinnünk kell és nem látnunk. Ez pedig egyáltalán nem azt jelenti, hogy valamiféle elképzelt, vagy a létezését egyáltalán nem érzékeltető valakiről beszélünk, akinek létét el kell fogadnunk. Isten a választott népnek számtalan jellel, csodával, intézkedésével bizonyította a létezését. Az Egyiptomból való kiszabadulástól, a Vörös-tengeren való átkelésen át, a pusztai vándorlás számtalan csodájában megnyilatkozott előttük Isten. Ezért a benne való hit egyáltalán nem megalapozatlan elvárás, hanem Isten titkának az elfogadása. Nem az ember a nagylelkű Isten iránt, amikor látatlanba elfogadja létét és hatalmát, hanem éppen Isten nagylelkűsége és jósága vár válaszra az ember részéről. Még azt sem lehet mondani, hogy Isten valami nehéz és sok gondot okozó dolgot igényel az embertől. Nem azt akarja, hogy az ember elfogadja csak úgy a hitét, hanem miután bizonyította, hogy létezik, fogadja el őt. Hiszen a legegyszerűbb és legmindennapibb dolgokban mutatta meg Isten a valóságát és a hatalmát. Az embernek csupán annyi lenne a feladata, hogy ezeknek a tapasztalatoknak alapján elfogadja, van Isten, aki szeret bennünket és igazolta számunkra a létét. Erre mondja az Úr Jézus, mindaz, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Krisztus tetteiben és szavaiban is ugyanaz a szeretet és a hatalom mutatkozik meg, ami az Atyánál. Tehát nem képtelenség elfogadni, hogy ő az Atya küldöttje, sőt, az Atya fia. Valójában az Úr Jézus elfogadásában is azt az elvet látjuk megvalósulni, amiről már többször szólt Krisztus. Akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilye van, olvassuk Szent Máté evangéliumában. Aki tehát nem becsüli meg az Isten eredeti adományát és szeretetét, az nem tudja meglátni és elfogadni az újabb és újabb adományokat. A kincsét nem becsüli, így nem is fogja annak gazdagodását látni, hanem inkább a semmivé válását. Ezek után nem tűnik okosnak és logikusnak, hogy az Úr Jézus az embereket ilyen viselkedése és hitetlenségük után mégis föltanítja és föltárja előttük a szándékát az eukarisztia megadásáról. Hiszen tudhatta, hogy hiába beszél nekik, és valóban sokan el is fordultak tőle, vagy éppen bolond beszédnek tartották azt, amit tőle hallottak. Hát érdemes egyáltalán így tanítani? Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Úr Jézus küldetéssel jött közénk. Az ő tanítása nem színészi előadás, hogy a közönség sikertől függjön a folytatás. Nem mindent mondott el eddig, viszont mindent át kell adni az embereknek, amit az Atyától hallott, hogy valóban az üdvösségre juthassanak az emberek. Az viszont már a mi felelősségünk, hogy mindent elfogadunk-e ebből a tanításból. Aki elfogadja, az mérhetetlen bőséget nyer általa. Aki hisz bennem, annak örök élete van. Tehát Isten a maga végtelen bőkezűségével halmozza el azt, aki ebben a hitetlen és visszautasító közegben mégis elfogadja a tanítását, vagy hittel válaszol rá. Nem apránként növeli a lelki gazdagságot, hanem szinte átlendíti az embert a más világba. Ezért mondja, örök élete van. Már meg is kapta, minden várakozás és feltétel nélkül. Befogadás nyert Isten országába, és annak biztos tudatában élheti további földi életét. A kenyér, amelyet Krisztus ad, ennek a kézzel fogható és lélekkel felfogható igazolása. Amen.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.